Mikor azért este volt, azon a napon, a hétnek első napján, és mikor az ajtók zárva voltak, ahol egybegyűltek a tanítványok a zsidóktól való félelem miatt, eljött Jézus, és megállt a középen, és ezt mondta nekik, békesség nektek. Adja Isten, hogy ez a vasárnapunk is ünnep legyen, a feltámadott Jézust ünnepeljük, aki eljön közénk is, és azt mondja, hogy békesség nektek, így legyen.
Kegyelem néktek és békesség, kedves testvéreim, Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Szeretett testvéreim, így fennállva a 841-es számú énekünk első versét énekeljük. Első verse így kezdődik, igéddel áldj meg bennünket, Urunk. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és úgy hallgassuk meg a hirdetéseinket. Jövő héten pénteken, délután 5 órakor a gyülekezeti termünkben egy ima órát tartunk. Mindenkit szeretettel várunk ima közösségbe, bárki jöhet rá, várunk mindenkit, hordozzuk együtt imádságba a gyülekezetünket, az elkövetkezendő programjainkat, és akár személyes kéréseinket is így megtudhatjuk egymásról, hogy milyen ima kérésünk van. Tehát mindenkit várunk jövő héten pénteken délután 5 órára a gyülekezeti terembe. Mához 2 hétre vasárnapon, május 12-én lesz a következő beszélgetős istentiszteletünk. Ugye most már jobbak az idők, ilyenkor úgy szokott lenni, hogy itt van az istentisztelet, és utána fent a gyülekezeti házban, kis csoportokban beszélgetünk az ige tartalmáról, meg egyéb kérdésekről is, és utána pedig mindenkit szeretettel várunk egy szerény szeretett vendégségre is. Tehát május 12-én lesz az ilyen következő beszélgetős istentiszteletünk. A pünkösd előtti szombaton, 4 órától délután a gyülekezeti teremben adja elő a Tékozló fiú című színdarabot a Sekrestye színpad, a Csepel belvárosi katolikus testvérek színjátszó csoportja. Elsősorban gyermekeknek van kitalálva ez a színdarab, de minden kedves családot, minden kedves testvért ugyanúgy várunk rá. Ez pünkösd előtti szombaton lesz délután 4 órától a gyülekezeti teremben, és utána nem csak egy színdarab lesz, hanem utána leülünk körben, és beszélgetünk annak tartalmáról. Pünkösd hétfőn a járvány előtti gyakorlat szerint ismét gyülekezeti napot szervezünk. Az Isten tisztelet után közös ebéden veszünk majd részt, amit itt a kertben készítünk majd el közösen. Majd gyülekezetünk megváltozott konfirmációs gyakorlatáról kapunk részletes tájékoztatást. És azért, hogy tudjuk, hogy hány főre készítsük ezt az ebédet, várjuk a testvéreknek a jelentkezését, akárhogyan, akár nálunk itt az ajtóban, akár a hivatalban, telefonon, e-mailen keresztül, hogy tudjuk, hogy hány főre készítsük el ezt az ebédet. Tehát erre is pünköst hétfőn várunk mindenkit szeretettel erre a gyülekezeti napra. Adunk 1%-át, idén is felajánlhatjuk az alapítványunknak. Az adószám megtalálható a kis kiosztott liturgiás lapon, ahogy a minden más hirdetés is ott fel van tüntetve, és a Magyarországi Református Egyház számára is. És amúgy minden hírt igyekszünk közzé tenni a Facebook oldalunkon és a weboldalunkon, ezeket az oldalakat is kísérjék figyelemmel a kedves testvérek, mert hogyha valami esetleg most így nem maradna meg a hirdetésekből, akkor ott vissza tudjuk nézni, hogy mi mikor lesz. Hirdetem továbbá az iratterjesztésünket a kijáratnál, vagy bejáratnál. Vannak ingyenes kiadványaink is, gyermekbibliák, és még lehetne sorolni, mindenkinek szeretettel ajánlom. És most a hirdetések végén a gyermekek kimennek Marcsi nénivel a gyermekisten tiszteletre, és igen, hogy ezt is tudják a testvérek, minden egyes Isten tisztelettel párhuzamosan szokott lenni gyermekisten tisztelet, és a legkisebbekre való felügyelet, vigyázás is, hogy ezt így mindenki tudja majd az elkövetkezendőkben is. Tehát az ének alatt akkor Marcsi nénivel majd kimennek a gyermekisten tiszteletre a gyermekek. És folytassuk tovább Isten tiszteletünket ének, szóval a 807-es számú énekkel, mely így kezdődik, áld lelkem Istened.
Istened, dicsérd e szent nevet, jóságát anyagul el ne feledd. Eltörli bűnödet, megváltja életed, irgalma bekötöz minden sebet. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Nem bűneink szerint bánt most velünk megint, jósága igazabb hűségre int. Védi világ ma él, fújja az őszi szél, holnap már lekonyul semmit sem ér. Napjaink, mint a por, szállnak a szél sodor, sok földi hatalom nincs már sehol. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Borunkig lehajol az ítélet alól, felmentő kegyelem igénye szól. Felséges Istenünk, a fény és az erő, életünk tavasza csak tőle jön. Áldja őt szép zene, angyalok éneke, menj is föld, örömed dicsérete. Oly nagy az ég, kicsi földünk felett, még nagyobb Istenben a szeretet. Áldjuk hát mi is őt, tőle kapunk erőt, szolgálni szerető színe előtt.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg Istenünk ígéjét János evangéliumának 6. fejezetéből, a 11-es verstől a 27-es versig a következőképpen. Jézus pedig vette a kenyereket, hálát adott és szétosztotta az ott ülőknek, hasonlóképpen a halakat is, amennyit akartak. Amikor jól laktak, azt mondta tanítványainak, szedjétek össze a megmaradt darabokat, nehogy kárba vesszenek. Összeszedték azért, és 12 kosarat töltöttek meg az 5 árpa kenyérből való darabokkal, amelyek megmaradtak az étkezők után. Az emberek, amikor látták a csodálatos jelt, amelyet Jézus tett, azt mondták, valóban ez az a próféta, akinek el kellett jönnie a világra. Amikor Jézus észrevette, hogy jönnek, és erőszakkal királlyá akarják tenni, visszavonult ismét a hegyre egymagában. Amikor pedig esteledett, tanítványai lementek a tengerhez, és hajóba szálltak, hogy átmenjenek a tengeren túli Kapernaumba. Már sötét volt, de Jézus még mindig nem jött oda hozzájuk. A tenger pedig az erős szél miatt háborgott. Amikor azért 25 vagy 30 futamnyira belvesztek, és meglátták Jézust, amint a tengeren jár, és a hajóhoz közeledik, megrémültek. Ő pedig azt mondta nekik, én vagyok, ne féljetek. Akkor be akarták venni a hajóba, de a hajó már is azon a parton volt, ahova tartottak. Másnap a tenger túlsó partján maradt sokaság látta, hogy nem volt ott más hajó, csak az az egy, és hogy Jézus nem szállt be a tanítványaival a hajóba, hanem csak tanítványai mentek el. De jöttek hajók Tibériásból, annak a helynek a közelébe, ahol a kenyeret ették, miután hálát adott az Úr. És amikor látta a sokaság, hogy sem Jézus, sem a tanítványai nincsenek ott, ők is hajóba szálltak, és Kapernaumba mentek Jézust keresni. Amikor megtalálták a tengeren túl, azt kérdezték tőle, Mester, mikor jöttél ide? Jézus pedig így válaszolt, bizony, bizony mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert csodajeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, amelyet az emberfia ad majd nektek, akin az Atya Isten pecsétje van. Amen. Isten áldja meg az ő igéinek hallgatását, szívünkbe fogadását és annak megtartását. Gyertek testvéreim, fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Drága Istenünk, csak hálát tudunk neked adni a sok áldásodért, amivel eddig is elhalmoztál bennünket. És ugyanilyen könyörgő szívvel járulunk eléd, amikor arra gondolunk, hogy milyen sok alkalom vár még ránk ebben az évben, amin szeretnénk, hogy ott legyél te is velünk. Ugyanilyen szívvel eléd visszük azokat, akik gyülekezetünkből nehézségeken mennek keresztül, betegségeken, vagy éppen egy beteg rokont, szerettet ápolnak. Kérünk, Urunk, hogy ezeknek a testvéreknek is csak Te tudsz erőt adni, a betegeknek pedig gyógyulást, és ezt Tőled kérjük. Áld meg, Istenünk, azokat a testvéreket, akik gyászt hordoznak a szívükben. Te segíts arra, hogy az igére tudjunk figyelni, semmi másra. Áld meg az igére való hallgatásunkat, hogy ne csak beszélni tudjunk róla, hanem valóban megjelenjen az az életünkben őszintén. Jézusért, ami Urunkért kérünk, hogy hallgass meg minket. Amen. Testvéreim, az ige hirdetés előtt énekeljük a már megkezdett 841-es számú énekünk második versét. Második verse így kezdődik, igéddel hívtál most is hű Urunk.
Most is hű Urunk, bármerre küldesz, bátran indulunk, buzd is, hogy szívvel szolgáljunk neked, áraszt ki ránk is áldott lelkedet. Buzdíts, hogy szívvel szolgáljunk neked, áraszt ki ránk is áldott lelkedet.
Az igehirdetés alapjaként az előbb felolvasott szakasz utolsó versét olvasom újra. Ezt mondja Jézus, munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd nektek, mert őt az Atya pecsételte el, az Isten. Foglaljuk el helyünket. Itt tartunk most a János evangéliuma magyarázatában. A hosszabb szakaszban felelevenítettük az előző két történetet, hogy emberek tömege ment Jézust hallgatni. Egész nap hallgatták őt, és a végén megéheztek, és akkor kaptak enni csodálatos módon. És aztán az éjszaka Jézus hajóba szállította a tanítványait, és elküldte, és ő maga is elmenekült csendbe imádkozni a nagy lelkesedés elől. És aztán, amikor a tavon a tanítványok viharba kerültek, akkor megint csak csodálatos módon oda tudott menni hozzájuk a tengeren járva. És ezután másnap történt ez a dolog, a sokaság észrevette, hogy sem a tanítványok, sem Jézus nincs ott, de csak a tanítványok szálltak hajóba, és furcsálták, és amikor jöttek hajók az ellenkező irányból, akkor ők is beszálltak, és mentek tovább, és oda mentek Jézushoz, hogy Jézus valakinek a telefonját el kellene némítani, igen. Tehát Jézust keresték ezek az emberek, és gondoljuk el, hogy már egy napja kizökkentek a munkájukból. Egy napja már azzal foglalkoztak, hogy hallgatták Jézust, ott voltak a közelébe, és akkor most kezdődött egy új nap, és akkor is elkezdik megint Jézust keresni. Ez egy nagyon nagy dolog volt, hogy ezek az emberek így kizökkentek a hétköznapokból, hiszen ezek halász, vagy földműves, vagy egyszerű embere, vagy háziasszonyok voltak, akiknek minden napjuk be volt osztva, meg volt a menetrend, hogy hogyan telik. És ha egy napot kihagytak, akkor tudták, hogy halmozódnak a munkáik, és ezeket valahogy majd pótolni kell. De őket annyira megragadta Jézus, és annyira érdekelte, hogy miről van szó, hogy mentek. Kizökkenve a hétköznapok taposásából. És azt látjuk, hogy Jézus mégsem dicséri meg őket. Ez a különleges ebben a mondatban, hanem mintha inkább helyreigazítaná őket, azt mondja nekik, amikor ott megkeresik újra Kapernaumban, hogy hogy jöttél ide, és mi volt ez. Azt mondja, munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd nektek, mert őt az atya pecsételte el az Isten. Tehát fáradozással keresték Jézust, és Jézus ezt nem igazolja vissza, nem azt mondja, hogy ó, de jó, ti keresitek Istent, erre szántátok most már a második napot, milyen csodálatos, nem. És ez azért megdöbbentő, mert hogy nekünk is végig kell gondolnunk, hogy vajon visszaigazolja-e a mi fáradozásainkat a mindenható Isten. De csak akkor érdemes bármiben is buzgolkodni, főleg a hitben, a vallásban buzgolkodni, csak akkor érdemes, ha visszaigazolja ezt a mindenható Isten. Ha nem, akkor hiába töltöttük el azt az időt. Figyeljünk az előző versben, hogy Jézus valamire figyelmezteti őket, mégpedig, amikor Jézus valamit nagyon meg akar erősíteni, akkor azt mondja, hogy bizony, bizony, mondom nektek. Talán ismerős ez a formula. És itt nem valami pozitívat mond, ahogy máskor, hanem egy negatív dolgot, de azt mondja, hogy ez nagyon fontos. Bizony, bizony, mondom nektek, nem azért kerestek engem, mert csodajeleket láttatok, hanem azért, mert ettetek a kenyerekből, és jól laktatok. És ezt folytatja így, ahogy fölolvastam, hogy munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd nektek, mert őt az atya pecsételte el az Isten. Bizony, bizony, mondom nektek, nem jó a motivációtok. Így mondhatnánk röviden. Nem jó, amiért kerestek engem. És ez felveti a kérdést, hogy mi miért is keressük Jézust, miért is keressük az Istent. Ha ez nem igazolja vissza, hogy jó a motivációnk, akkor valamit nagyon javítani kell. Akkor nagy baj van. Először is azt akarom mondani, hogy ez a mondat így elég bonyolultan van megfogalmazva, ez a régi Károli fordításból van itt most kivételesen. A hosszabb szakaszt, azt a revideált új Károli fordításból szoktuk mindig olvasni, de ez a régi károli fordítás hűséges az eredeti szöveghez, és Jézus azt mondja itt, hogy munkálkodjatok, ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre. Hát ez sokkal egyszerűbb és simább az új károli fordítás javítása szerint. Ne a veszendő eledelért fáradozzatok, hanem azért az örök életre megmaradó eledelért, stb. De az eredeti nyelvben és Jézus nyelvében is hasonló a helyzet, mint a magyarban, hogy a szórend az nem kötött. És az elejére kerül az, amit valaki ki akar emelni. És itt Jézus azt mondja, hogy munkálkodjatok. Ne azért az eledelért, amely elmúlik, hanem azért, amelyik megmarad. Tehát Jézus itt nem egyszerűen a hiába való fáradozásaink abbahagyására szólít fel, mert abból talán az a félreértés származna, hogy akkor mi hagyjuk abba az életbe a munkálkodásainkat, az nem fontos, hanem foglaljuk el magunkat a Biblia tanulmányozásával és ezekkel a dolgokkal. De Jézus nem ezt akarja mondani itt, nyilvánvaló módon, viszont azt akarja mondani, hogy nem elég az, hogy csupán Jézussal foglalkozunk, hanem itt valami fáradtságot kell kifejtenünk, valami nagy dologért, amit meg kell értenünk, ezeket gondoljuk végig. A hívő élet, ne a, jól értjük Jézus szavait, nem egy üdülési jegy az Isten országába. Hogy ha-hó, na akkor megkaptam, akkor nekem jegyem van az Isten országába, majd ott fogok üdülni, és valaki úgy gondolja, hogy na akkor már most is kezdjük meg ezt az üdülést, vagy valaki azt mondja, hogy jó, majd lesz ott üdülés. És akkor én happy vagyok, boldog vagyok. Nem. Mit is jelent Jézusnak ez a mondata, hogy munkálkodjatok, ne azért az eledelért, amely elfogy, hanem azért, amely megmarad az örök életre. Munkálkodjatok, ez azt jelenti, hogy nem véletlenül van a fáradozás, a fáradtság ebben a világban. A fáradozás, a munka nem olyan valami, amit büntetésnek tett ebbe a világba Isten. Azt még a bűnbe esés előtt kapta az ember, hogy művelje és őrizze a kertet, hogy uralma alá hajtsa a földet, ezeket a mondatokat a teremtéskor, még a bűnbeesés előtt mondta el az Isten az embernek, tehát dolgoznunk kell, ez hozzátartozik az élethez. Arról van ott szó, hogy a bűnbeeséskor, hogy ez a munka, ez nem esik jól, és fáradtságos, és megterhelő, ha nem az Istennel csináljuk. Azt szokták mondani, hogy milyen jó, van is egy ilyen kínai közmondás, hogyha valaki olyan munkát választ az életébe, amit örömmel csinál, amit szeret. Mert akkor sose kell, úgymond, dolgoznia. Tehát nem kell ezt a fáradtságot, ezt a lehangoltságot éreznie a munkájával kapcsolatban, hogy ó, már megint reggel van, már megint föl kell menni, kelni, már megint hét eleje van, föl kell venni a munkát, abba kell hagyni, amit szeretek, és robotolni be kell menni. Csodálatos dolog, hogyha az ember örömmel teheti, amit tesz, és a Biblia egyszerűen azt mondja, hogy ez csak Istennel lehet. Isten nélkül a munka egy fáradtságos robot. De azt is mondja ezzel az Úr Jézus Krisztus, hogy az ő megismerése, az Istennel való kapcsolat, a hívő élet, az sem működik munka fáradozás nélkül. Ez nem azt jelenti, hogy akkor nekünk nagyon nehéz lesz. Most Bibliát kötelező olvasni, Isten tiszteletre kötelező járni. Nem, Isten nélkül ez így vanna, de hát ki akarja Isten nélkül megismerni az Istent? Mi értelme lenne ennek? De ha Istennel akarom megismerni, az ő szent lelkével, akkor örömmel fogom megismerni. Mert Istennel minden fáradozás egy csodálatos öröm, hogy tehetem, értelme van és jutalma. De itt ezeknek az embereknek hangsúlyozza, hogy munkálkodjatok, de ne azért az eledelért, amely elmúlik, hanem ami megmarad az örök életre, és ahogy mondtam, itt nem azt mondja, hogy hagyjátok el a mindennapi munkáitokat, hanem inkább arra hívja fel a figyelmet, hogy az Isten megismerése még azoknál is sokkal fontosabb. Jézus gyakran alkalmaz ilyen kőhajítás-szerű példabeszédeket, hiperbolákat. Hiperbola írja le a fölfelé elhajított kőnek az útját, görbéjét. A végtelen beküldjük a dolgot, tehát egy olyan túlzás, amivel fel akarja hívni a figyelmet valamire. Hát, hogy munkálkodjatok, és pedig ne csak a mindennapi kenyérért, az természetes, hanem az örök táplálékért, mert ez sokkal fontosabb. A szavai ezt jelentik igazán. És ez azt jelenti, hogy a hívő életnek is tulajdonképpen mindennapi rutinná kell válnia, ugyanúgy, ahogyan felkelünk, és akkor elkészítjük, megmosakszunk, elkészítjük a reggelit, megesszük, megyünk munkába. Ezeken nem kell gondolkoznunk, nem kell magunkat meggyőznünk, hogy na, akkor öltöz fel. Na, hát van, amikor igen, de akkor az depresszió, és az gyógyítani kell. Tehát a hívő életben is így kellene, hogy legyen, hogy az egy mindennapi rutinná válik, amelyben munkálkodunk azért, hogy az Isten előtt kedves legyen az életünk. Hogy úgy éljünk, ahogy ő szeretné. Majd ezt megmondja Jézus Krisztus a következő mondataiba, hogy amikor visszakérdeznek, de hát mi ez? Azt mondja, hogy hát az a kedves Isten előtt, hogy higgyetek abban, akit küldött, vagyis Jézus Krisztusban. Tehát ezért kell munkálkodnunk, hogy az életünk minden percében tudjunk hinni Jézus Krisztusban. Akármi is történik, akármit is mondanak a körülmények, vajon erről van-e szó a mi életünkben? Jézus Krisztus úgy találta, hogy ezeknek az embereknek az életében nem erről van szó. És azért akart rajta javítani. Megjegyzem, ez a rutin valahol elkezdődik. Egy alapvető dolog, hogy olvassam a Bibliát. Hogy ne kelljen rávennem magam, hogy ó, hát na, akkor most kivételesen üljek neki, aztán hatodik, ha szakad, ha borzasztó nehéz is, de olvassak el a Bibliából egy szakaszt. Jézus azt szeretné, hogyha ez így jönne örömmel, hogy hát megismerhetem az Istent. Hát milyen jó, akkor olvasok ma reggel is egy szakaszt, anélkül világért sem megyek el útra, mert milyen jó, más hangulatom lesz, más gondolatok töltenek be, sokkal könnyebben fogok megbirkózni a problémákkal, és másképp fogok viszonyulni a körülöttem élő emberekhez. Hát akkor hadd olvassam el. Vajon ilyen lelkület van-e bennünk? Vagy nehéz, hogy minden nap, minden héten szálljunk egy órát Istenre, és jöjjünk el az ő házába. Nehéz, igen, sok mindent kell legyőzni, inkább könnyebb otthon, talán van online közvetítés, ott is a tennivalóim között meg tudom hallgatni, milyen jó, ó, hát ne kelljen közösségbe menni, és ott a többiekkel együtt, és élőbe, és úgy, hogy csak ráfigyeljek. Ó, borzasztó. Na hát, az Isten nem ezt szeretné, ha így gondolkoznánk. Mennyi mindent hagyok el, az jó volt, hogy ők mentek, és ők ott hagyták a munkát, és ő nekik fontos volt ez, de volt egy kifogás, hogy milyen lelkülettel tették ezt. Na és térjünk át erre a kérdésre. Mit ér, ha rossz motivációk vannak bennünk az Isten felé? Az Isten ugye azt mondja, hogy belénk lát. Meg fogja ítélni az életünket, mégpedig onnan belülről, a motivációnkon keresztül. Mi szoktunk hivatkozni erre, hogy hát az Isten lát belülről, hogy én nem is úgy gondoltam, meg nem úgy. Na hát, hogy én hogy gondoltam, azt sokszor még magamnak se szoktam bevallani, de az Isten látja. Tehát jó motivációkkal érdemes csak hozzá közelíteni, mert ő azt mind-mind tudja és látja, hogy ki miért van itt. Mik ezek a rossz motivációk? Itt azt mondja Jézus, hogy nem azért jöttetek, mert csodajeleket láttatok, tehát, hogy fölismertétek, hogy itt a Messiás, akit az Isten küldött, és akkor hallgassuk, hanem ettetek a kenyerekből. Hasznot akartak húzni abból, hogy ők hívők. Hogy én akkor jó ember leszek. Hogy engem akkor majd dicsérnek az emberek. Hogy engem majd az Isten is meg fog dicsérni a végén, ha én ilyen jó ember leszek. Ettetek a kenyerekből, és jól laktatok, valami hasznot akartok, valami mellékesnél ragadtatok le, és ez nem jó. Azért, hogy szerezzek valamit, szerezzek tudást, szerezzek hatalmat, hogy az Isten velem legyen, hogy tudjak imádkozni, és az én kéréseimet meghallgassa, rossz motivációk. És az Isten mindezt látja, erre figyelmeztet Jézus. Vagy azért, hogy biztosítsa magam a legjobb helyen. Üdvösségem legyen. A gazdag ifjú se ölelte keblére Jézus tulajdonképpen, amikor jött ezzel, hogy jó mester, mit cselekedjem, hogy elnyerjem az örök életet. Nem biztos, hogy jó példa ez számunkra. De akkor milyen motivációról van itt szó, hát egyértelmű, már többször mondtam, Jézus a motiváció. Hogy az Isten elküldött valakit erre a földre valamiért. Azért, hogy megváltson engem. Azért, hogy összekössön engem az Istennel. Azért, hogy tudja körülni ennek az életnek. Azért, hogy az ő szemével lássam ezt a világot. Azért, hogy békesség költözzék a szívembe. Azért, hogy a földi életnek minden dolgát összefüggésbe lássam és helyezzem a mindenható Istennel. Azért, hogy megváltozzon az életem. Azért, hogy olyan legyen, mint Jézus Krisztusé volt. Hogy megváltott gyermeke legyek az Istennek. Ez milyen lelkesítő? Lehetséges ez? Igen. Hát ezért kell keresni az Istent. Nem azért kell itt ülni a templomba, hogy egy kis békességet kapjunk a jövő hétre is. Azt is fogunk kapni, ha jó célokért jövünk ide. És nem azért, hogy biztosítjuk csak a helyünket az örök életbe, azt is fogunk kapni, ha jól vagyunk itt. Nem azért, hogy tudást szerezzünk az Istenről, azt is fogunk kapni, mindent fogunk kapni, de a lényeg az, hogy milyen szívvel, milyen célokért vagyunk itt jelen. És erről is beszél persze itt is, ebben a mondatban is Jézus, munkálkodjatok ne az eledelért, amely elvész, hanem az eledelért, amely megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd nektek, mert őt az atya pecsételte el az Isten. Na most munkálkodjunk az eledelért, vagy ő adja. Ugye egy mondatban itt van a kettő. Hát a mi atyánkban is úgy imádkozunk, hogy a mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és közben ugye munkálkodunk érte. Hát ez így van, de a lelki eledellel is így van. Azt mondják erre, Calvin is ezt mondta meg a magyarázók, hogy az Isten nem gépeknek alkotott minket, és nem azt akarta, hogy automatikusan csak odaadja nekünk az örök életet, hanem úgy építette be az életünkbe ezt a dolgot, hogy mi tevékenység útján kapjuk ezt meg. De ő ajándékozza. És nem azért, mert mi olyan ügyesek, olyan erősek vagyunk, hanem ajándékba fogjuk kapni. De nem hajítja úgy utánunk, hogyha nem kell, mert nem gépek vagyunk, hanem emberek, akik akaratot, értelmet kaptunk, és akikben csak ha fölkelthette az érdeklődést, hogyha kell nekünk, hogyha keressük, na akkor fogja odaadni. És azt mondja, hogy az ember fia adja nektek. Tehát ez nem mindegy. Jézusban kapjuk azt a lelki eledelt, amire szükségünk van. Ebben a fejezetben egyenesen azt fogja mondani, hogy ő a táplálék. Őt kell ennünk. Mert Jézus adta oda az életét értünk. Mert Jézusban jelent meg az Isten szeretete számunkra. Hogy ő szereti a bűnösöket, szereti a nélküle élő, elkóborló, szerencsétlen embereket, akik nem találják a vele való kapcsolatot. Ő szereti, és ez Jézusban nyilvánította ki, és Jézusban jelent meg nálunk a földön itt az ő szeretete köztünk. És abban, hogy ő odaadta az életét, tehát hogy mi vele táplálkozunk. És azért van itt most az úrasztala is megterítve, mert ez így van. Mert ezért az eledelért kell fáradoznunk, hogy megértsük újra meg újra, hogy Jézus Krisztusban az Isten értem adta az életét. Én ennyire fontos vagyok neki. Én a mindenható Isten szeretett gyermeke vagyok. Hát ez ennél csodálatosabb nincsen. Hát akkor ezzel tápláljam a lelkemet, és ezért fáradozzam, hogy minden nap ezzel tudjam táplálni a lelkemet. És ezért olvassam a Bibliát, ezért jöjjek gyülekezetbe. És akkor meg fogok változni, és az én életem is ezt fogja mutatni. Hogy igen, az Isten szereti az embereket. Engem is szeret, akkor tudom, hogy téged is szeret. Akkor tudok hozzád kedves lenni. Tudok érted áldozatot hozni. Tudok jó tanácsot mondani, amit lehet nem szívesen hallgatsz, de ez az igazság. És így tovább. Munkálkodjatok. Ne azért az eledelért, amely elfogy, hanem azért, amelyik megmarad az örök életre, amelyet az embernek fia ad majd nektek, mert őt az Atya pecsételte el az Isten. Amen. Készüljünk az úrvacsorai közösségre úgy, hogy énekeljük a 488-as énekünket. Ó ember, sírasd nagy bűnöd, így kezdődik.
Kedves testvéreim, hallgassátok meg, hogyan is adta parancsba, ami Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Az első korintusi levélből idézem az ige szakaszt. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, hálákat adva megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek. Ez az én testem, amely ti érettetek megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután megvacsoráltak, és így szólt. E pohár, am az új szövetség az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, isszátok az én emlékezetemre. Mert valamennyiszer eszitek e kenyeret, és isszátok e poharat, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg eljő. És most egy percnyi néma csendben bánjuk meg bűneinket Isten előtt, valljuk meg őket, kérjünk érte bűnbocsánatot, és köszönjük meg az ő kegyelmét, majd az 51-es Zsoltár szavaival imádkozzunk közösen. Köszönjük, Urunk, a te kegyelmedet, és most mondjuk el közösen az 51-es Zsoltárt. Tiszta szívet teremts bennem, ó Isten, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el engem a te orcád elől, és a te szent lelkedet ne vedd el tőlem. Add vissza nekem a te szabadításodnak örömét, és engedelmesség lelkével támogass engem. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva, tegyünk vallást a mi hitünkről, elmondva az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőiben, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Úrunkban, aki fogantatott szent lélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncirus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnünk bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves testvéreim, egyházunk rendje szerint a következő kérdéseket intézem felétek. Hiszitek-e, valljátok-e, hogyha Isten nem könyörült volna meg rajtunk Jézus Krisztus által, akkor mindannyian elkárhoznánk bűneink miatt? Mondjuk együtt, én ezt hiszem és vallom. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy Isten úgy szerette-e világot, hogy az ő egyszülött fiát adta érte, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Én ezt hiszem és vallom. Ígéritek-e, hogy ezért a kegyelemért hálából az életeteket továbbra is az Úrnak szentelitek, és az ő dicsőségére próbáltok meg élni? Mondjuk együtt, én ezt ígérem és fogadom. Mindezeket, kedves testvéreim, én is veletek együtt hiszem és vallom, ígérem és fogadok, és én, mint az Úrnak méltatlan, bár de elhívott és hivatalos szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát, amelyet megáld a mi Urunk, Istenünk ingyen kegyelméből minden kedves testvérnek, akinek bűnbocsánat van a szívében. Bűnbánat. Amen. És ha kiengesztelt voltunkat, egy készfogással fejezzük ki a mellettünk ülő testvér felé. Kedves testvérek, foglaljuk el a helyünket, és a megszokott rendben járuljunk az úrasztalához. A padsorokat a fal felé hagyjuk el, először járuljunk a kenyérhez, középen vegyük át a bort, és itt a két padsor között a szőnyegen térjünk vissza a padunkba. És az én kezemnek, az én bal kezemnek megfelelő oszloppal kezdjük az úrvacsorát. És az úrvacsora alatt pedig kántor testvérünknek, Kis Benedeknek az orgona játékát fogjuk közben meghallgatni, miközben már elindul az úrvacsora, amely a 354-es számú ének alapján lesz, és utána is folytatjuk majd ének szóval az úrvacsora menetét az 504-es számú énektől. Kedves testvéreim, így adta nekünk a mi Urunk Jézus Krisztus az úrvacsora szentségét. Így éltek vele az apostolok, hitvalló őseink, és Isten kegyelméből így éltünk vele most mi is. Mielőtt hazatérnénk a hajlékainkba, kérlek és intelek benneteket a keresztény életre az ige szavaival. Kérlek titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy szánjátok oda testeteket élő, szent és Istennek kedves áldozatul, mint a ti okos Isten tiszteleteteket. És ne szabjátok magatokat e világhoz, hanem változzatok el a ti elmétek megújulása által, hogy megvizsgáljátok, mi az Istennek jó, kedves és tökéletes akarata. Amen. Gyertek testvéreim, fennállva és fejünket meghajtva imádkozzunk. Köszönjük, Urunk, hogy minden nap arra tanítasz bennünket, és arra szeretnél hívni bennünket, hogy ne csak vallásosak legyünk, ne csak akarjuk érezni azt, hogy igen, templomba járunk, igen, itt vagyunk, és imádkozni is szoktunk, hanem a valósággal, amiket itt hallunk rólad, megtanulunk rólad, meg a keresztény életről, hogy azokat tényleg őszintén az életünk részévé tudjuk tenni. Ezt csak tőled kaphatjuk meg, és ezért tőled kérjük. Köszönjük, hogy az úrvacsora által ismételten arra emlékezhettünk, hogy mi mennyire nem érdemelnénk meg azt az áldozatot, amit értünk hoztál, és hogy ehhez képest te milyen jó vagy hozzánk mégis, és könyörületes. Áldj meg mindannyiunkat, és áld meg a elkövetkezendő hetünket is Jézus Krisztus nevében, aki így tanított bennünket imádkozni. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, ne szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Nemzetünket is foglaljuk imádságba a szózat eléneklésével. Az Istennek békessége, amely minden értelmet felülhalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen. Kedves testvéreim, foglaljuk el a helyünket, és énekeljük el közösen a 799-es számú énekünk első három versét, amely közben gondoljunk a Kárpátalján dúló háborúra, ott élő testvéreinkre, és a világban levő sok békétlenségre egyaránt. Mindig velem, Uram, mindig velem, így kezdődik. Pedig énekeljük el záró énekünket, a 828-as számú éneket, mely így kezdődik: boldog kinek a béke, minden vágya. Áldott szép vasárnapot kívánunk minden kedves testvérnek!